23 óra.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa megköszönte az ajándékba küldött rózsákat a kassai Szent Rita nővéreknek. Lengyelországban megünnepelték Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát. Beccsú bíboros október 10-én avatják boldoga a fiatal Carlo Acutist Assisiben. Az USA legfelsőbb bírósága döntött az emberi nem polgárjogi meghatározásáról.
A pápa megköszönte a rózsákat a kassai Szent Rita nővéreknek. Ferenc pápa levelet küldött Kassába, amelyben köszönetet mond a szerzetesnőknek és az ágostonos atyáknak, amiért a lehetetlen dolgok szentjének liturgikus emléknapján megszentelt piros rózsákat küldtek neki. Gedő Ágnes, Vatikán. Május 22-én váratlan, szép ajándékkal kedveskedtek a kassai Szent Rita monostor szerzetesnői a pápának. 5 piros rózsával lepték meg, melyek töviseikkel együtt az egész világot megváltó Jézus szerető szenvedésének a jelei. Az 5 szál megszentelt rózsát a Szentatya, mint a keresztény nép őrzője kapta az 5 földrész képviseletében. Ferenc pápa a rózsákat a szűzanya lába elé helyezte, hogy Mária közbenjárására Rita, a lehetetlen dolgok szentje, kiesdje Istentől akaratának beteljesedését, akinek minden lehetséges. Ferenc pápa aláhúzza, hogy a mostani járvány idején Jézus az egyetlen reményünk, és hogy a feltámadt Úrban az Atya beváltja minden ígéretét, legnagyobb bizonyságát adva hűségének. Ne törődjünk hát bele a szenvedésbe, sem pedig a halálba, hanem induljunk el és építsük azt a jövőt, amelyet Isten akar megvalósítani minden gyermeke számára, írja a levelében a pápa. A kassai szerzetesnők nagy örömmel vették készhez a pápa levelét. Natália Todeschini, a monostor vikáriusa elmondta, nagy öröm számunkra, hogy gondolt ránk, szavai irántunk való figyelméről tanúskodnak, és hogy közel érzi magát hozzánk. Nem is képzeltük, hogy a Kassában, Szent Rita napján megszentelt rózsákat ilyen szívesen fogadja majd a pápa is. Idén a koronavírus járvány miatt Szent Rita ünnepét az egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával tartották meg május 22-én, vagyis nem fogadhatták a minden évben szokásosan érkező zarándokokat. Hogy mindenkit elérjenek, az ágostonrendi szerzetesnők és atyák úgy döntöttek, hogy Szent Rita szimbolikus virágait, rózsákat áldanak meg a liturgikus emléknapon. Ezekből 5 küldenek a pápának, 20 az olasz tartományi vezetőknek, 1 az olasz püspöki konferencia elnökének, 1 a köztársasági elnöknek, 1 a kormányfőnek, illetve 1 a kassai polgármesternek. Ferenc pápa lelki közelségének jeleként, valamint az érte mondott imák iránti hálából, mellyel Péteri szolgálatát támogatják, áldását küldte a szerzetesnőknek, az ágostonos atyáknak, és Szent Rita kis méhecskéinek, vagyis azoknak a nehéz családból származó gyerekeknek, akiket a monostor mellett látnak vendégül intézményükben. A pápa annak a reményének ad hangot levelében, hogy a zarándokok mielőbb visszatérhetnek Kassába. Ez a béke oázisa, mert sok ember, aki a gondoktól gyötörten érkezik oda, feltöltődve új utakon indul tovább az igazság felé, amely szabaddá tesz. Az olasz köztársasági elnök is levelet küldött a szerzetesnőknek, melyben megköszöni a neki küldött megszentelt rózsát. Szent Rita ünnepe mintegy egybeesett Olaszország újranyitásával a karantén után. Remélem, Szent Rita továbbra is elkísér minket oltalmával, írja Sergio Mattarella elnök. Az olasz kormányfő Giuseppe Conte is hálás volt a gesztusért. Imáitok az ország életének ebben a nehéz pillanatában személy szerint vigaszt jelentenek számomra, és bátorítást adnak a kormánynak, hogy tovább dolgozzon a közjava érdekében. Lengyelországban megünnepelték Szent II. János Pál születésének centenáriumát. Az egyház is a világ számára ajándék és élő lelkiismeret volt Wojtyła pápa, mondta róla a lengyel püspöki konferencia elnöke a centenáriumi ünnepségeken, melyel születése 100. évfordulójára emlékeztek a napokban. 1920. május 18-án pontosan 100 évvel ezelőtt született a jövőbeli szent, II. János Pál pápa. A világ számos részén kezdeményezések sorozatával emlékeznek erre a jeles, az egyház is a világ számára oly fontos évfordulóra. Hazájában a lengyel püspökök 3 szentmisét celebráltak, június 14-én és 15-én 3 különböző városban, Krakkóban, amelynek 1964 és 78 között érseke volt, Vadovicében, ahol született, illetve a Zebridovszki kálvárián, ahol gyakran járt a Bernardinus atyáknál. Krakkóban egykori személyi titkára Stanisław Dzsivis bíboros, nyugalmazott érsek mutatta be a szentmisét. Homiliájában a szeretett Karol Wojtyłát úgy jellemezte, mint aki szép és erőteljes példát mutatott a püspöki szolgálatra az egyházban. A szertartást követően a lengyel főpásztorok Salvatore Pennacchio érsek nunciussal együtt egy koncertet hallgattak meg a szeretett pápa tiszteletére. Június 15-én a Zebridovszki kálvárián, melyet lengyel Jeruzsálemnek is szoktak hívni, a püspöki kar Szűz Mária oltalmába ajánlotta Lengyelországot. Emlékeztettek rá, hogy II. János Pál gyakran zarándokolt el ide. Legelőször édesapja kísérte el, amikor elveszítette édesanyját. Végül pedig a lengyel püspökök a vadovicei Szűz Mária bemutatása székesegyházban mutattak be szentmisét, ahol 1920. június 20-án megkeresztelték Karol Wojtyłát. A főcelebráns Stanisław Gandecki poznányi metropolita érsek a lengyel püspöki konferencia elnöke volt. Homiliájában megállapította: Szent II. János Pál Isten nagy ajándéka volt Lengyelország, Európa, a világ és az egyház számára, a világ lelkiismerete volt. A lengyel püspökkari elnök emlékeztetett rá, hogy Wojtyła pápa egész életében Istent és az embert szolgálta. Élni tanított, és úgy élt, amint tanított. Nem csak beszélt az imádságról, hanem tényleg imádkozott. Nem csak kérte, hogy szeressünk mindenkit, hanem ő maga mindenkit szeretett, s ez érezhető volt minden szavából és valamennyi gesztusából.
Becsú bíboros október 10-én avatja boldoggá Carlo Acutist Assisiben. Ez év február 22-én tették közé a Vatikánban azt a dekrétumot, amely elismeri Carlo Acutis 15 éves fiatal milánói srác tanúságtevő életét, sőt közben járásának egy csodát is tulajdonít. A dekrétum közzététele után nem sokkal kirobbant a koronavírus járvány, ami akkor lehetetlenítette a tervezést. Hála Istennek a helyzet normalizálódásával sikerült megoldást találni, amelynek jegyében október 10-én avatják boldogá Carlo Acutist Assisiben. Az örömteli eseményről Angelo Becciu bíboros, a Szentek ügyeinek kongregáció prefektusa nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Hogyan jutottak erre a dátumra? Kérdezték a bíborostól, aki így válaszolt. Nagyon egyszerűen. Kitűztünk egy napot, de mint tudjuk, a dolgok másként alakultak a koronavírus járvány miatt, amely nem engedi meg az ilyen fontos szertartásokat. Ezért Assisi püspökével együtt úgy döntöttünk, hogy később, október 10-én tartjuk és reméljük, hogy ebben az időpontban már sokan részt vehetnek a szertartáson. Október 10-e egy szombati nap, éppen két nappal Carlo mennyei születésnapja előtt, aki 2006. október 12-én halt meg Monzában. Tehát megegyeztünk ebben az időpontban. Reméljük, sokan lesznek, akik pedig nem tudnak eljönni, azok online követhetik az eseményt. Carlo Acutis a hit példája, főként a fiatalok számára, de egyébként gondolom mindenkinek. A minden bizonnyal. Engem mélyen megérint ennek a srácnak az érettsége. 15 évesen hal meg, de képes volt ez alatt egy egészen különös ragyogású és példaszerű hitre eljutnia. Fiatal srácként valóságos szerelmese lett az eukarisztiának, és az üzenete iránt is különleges tiszteletet mutatott. Katekétaként hittan tanította kisebb gyerekeknek, de nem csak a találkozások hagyományos módján, hanem a mai kommunikációs eszközökön keresztül is. Eukarisztikus honlapokat szerkesztett, ez a fiú teljesen megélte a hitét. Megérintenek az utolsó szavai, melyeket már nagybetegén mondott. Minden szenvedésemet az Úrnak, a pápának és az egyháznak szeretném felajánlani. Nem akarom a tisztító tüzet, egyenesen a mennyországba akarok jutni. Mindezt 15 évesen mondta. Milyen megérint, és gondolom, mindenkit arra ösztönöz, hogy ne vegye tréfából a hitét, hanem teljes komolysággal. Assisiben Szent Ferenc városában lesz a boldog alvatás, október 10-én szombaton, délután 4 órakor a pápai bazilikában. A hír egy fénysugár számunkra ebben a válságos időszakban, amely mindannyiunkat erővel tölt el, nyilatkozta Domenico Sorrentino, Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino püspöke. Ezekben a hónapokban megtapasztaltuk a magányt és a távolság vételt egymástól. Szükségünk van erre a lelki megerősítésre. Isten szolgálja Carlo Acutis fiatal világi hívő, 1991-ben született Londonban, május 3-án, ám családja még abban az évben visszaköltözött Milánóba. Szüleivel együtt lelkes tagja volt a milánói titkos Szűz Mária Santa Maria Segreta plébánia templomnak. Első áldozása után Carlo hitét, az oltári szentség és a Szűz Mária iránti különleges tisztelet táplálta. Odaadottságára jellemző, hogy fiatal kora ellenére, 14-15 évesen a kisebb gyerekek hitoktatója lett, de közben iskolai tanulmányait sem hanyagolt el, önkéntesként segített a hajléktalanoknak és a helyi szegényeknek. Emellett kortársai számára hasznosította a modern közösségi média lehetőségeit. Honlapot szerkesztett a fiatalok saját nyelvezetével, és így az oltári szentség eukarisztikus csodáinak lett közösségi média apostola. Ebbe a hittel és örömmel teli életbe csapott bele egy súlyos betegség, a leukémia, amely szinte pár hét alatt elemésztette az alig 15 éves kamasz fiú életét. De ezzel csak elkezdődött valami új. Az isteni gondviselés ebbe a tinékeny életbe maradandót rejtett, mert hiszen Ferenc pápa 2018. július 5-én kelt dekrétumában bő másfél évvel, Carlo halála után elismerte hősies erénygyakorlását. Földi maradmányait 2019. április 5-6-án Assisi egyik templomába Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett Szűz Mária templomba helyezték el, ahol mind többen keresik fel sírját, közben járását kérve. A dekrétumban említett csoda 2013-ban történt egy hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő milánói brazil kisfiú esetében, akit állapota súlyossága miatt már meg sem műtöttek. Maradt az ima, kifejezetten a szentség hírében meghalt fiatal Carlo közbenjárását kérve, amelybe a család és a plébánia is belekapcsolódott. A többiről, a gyógyulásról maga jó Isten gondoskodott.
Az USA legfelsőbb bírósága döntött a nem polgárjogi meghatározásáról. Az amerikai püspöki konferencia elnöke elítélte a döntést. Az amerikai legfelsőbb bíróság bírái június 15-én úgy döntöttek, hogy az 1964. évi polgári jogokról szóló törvény 7. cikkeiben szereplő tilalom a nemi hátrányos megkülönböztetésre a munkahelyen, ezentúl tiltja a szexuális irányultságon és a transznemű státuszon alapuló megkülönböztetést. José Gómez, Los Angeles-i érsek, az USA püspöki karának elnöke, a döntés kapcsán leszögezte: embertársaink védelme az igazságtalan megkülönböztetéstől nem teszi szükségessé az emberi természet újra definiálását. Gómez érsek a bírói döntés kapcsán aggodalmának adott hangot, miszerint az USA legfelsőbb bírósága gyakorlatilag újra definiálta a nem jogi jelentését nemzetünk polgárjogi törvényében. Ez egy olyan igazságtalanság, amely az élet sok területére kihatással lesz. A férfi és a nő közötti gyönyörű különbségek és az egymást kiegészítő kapcsolatuk eltörlésével figyelmen kívül hagyjuk Isten teremtésének dicsőségét, és ártunk az emberi családnak, ami a társadalom alapköve. Nemünk, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők vagyunk, része Isten teremtő és életünkre vonatkozó tervének, mutatott rá Gómez érsek. Amint Ferenc pápa nagy érzékenységgel tanította, ahhoz, hogy életünkben az Isten által nekünk szánt ajándékok igazságában éljünk, arra van szükség, hogy testi és szexuális identitásunkat hálával fogadjuk teremtőnktől. Senki sem találhat valódi boldogságot azáltal, hogy Isten terveivel ellentétes úton halad, figyelmeztetett az USA püspökkari elnöke. Minden ember Isten képmására és hasonlatosságára lett teremtve, és kivétel nélkül mindenkivel méltósággal, együttérzéssel és tisztelettel kell bánni. Embertársaink védelme az igazságtalan megkülönböztetéstől azonban nem követeli meg az emberi természet újra definiálását, nyomatékosította Gómez érsek. Imádkozunk, hogy az egyház Mária, Isten anyja segítségével képes legyen folytatni küldetését, hogy elvigye Jézus Krisztust minden férfinak és nőnek, zárul az amerikai püspöki konferencia elnökének nyilatkozata a legfelsőbb bíróság döntése kapcsán. Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése szerint, ha egy munkaadó elbocsát egy munkavállalót pusztán azért, mert homoszexuális vagy transznemű, megszegi az 1964-es polgárjogi törvény 7. cikkeit. Ez a cikkely megtiltja a munkahelyi hátrányos megkülönböztetést faji, bőrszín, vallás, nem és nemzetiségi alapon. A mostani ítélet 3 esetet érintett. 2 nemi irányultságra vonatkozott, 1 pedig nemi identitásra. Neil Gorsuch bíró fogalmazta meg a bíróság véleményét, miszerint az a munkaadó, aki a munkavállalót azért bocsátja el, mert homoszexuális vagy transznemű, hátrányosan megkülönbözteti őket, részben a jelentkező neme miatt, és ez nemi diszkriminációt jelent. Számos vallási szervezet, beleértve az USA püspöki konferenciáját is, korábban amellett érvelt, hogy a 7. cikkelyben használt nem kifejezés nem foglalja magában a szexuális irányultságot, és nem jelent nemi identitást. Az amerikai püspöki konferencia a bíróság barátja, amicus curiae formában a legfelsőbb bíróságnak benyújtott levelében kifejtette véleményét, miszerint az érintett esetek különleges jelentőségű értékeket is magukban hordoznak, mint például a vallásszabadság védelme, a vallási szervezetek és tagjaiknak az egyéb jogai, valamint ezekben a kérdésekben a nemzeti jogalkotás megfelelő fejlődése.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.